Ogni capisce di tutte le distanze la sua santa legge, vedi a non di tutto vista tutto, ma chi te la pezzo, vedi a te ciò pure, che il bolce di gosto mi tenne che. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzá a Lukács evangélium a 9. részéből, a 28. verstől a 36. versig. Itt szól hozzánk Isten igéje, idősebb vagy beteg testvérek, helyiket elfoglalva hallgassák meg a igét. Egy beszédek elhangzása után, mintegy 8 nap múlva Jézus maga mellé vette Péter, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehére tüdőtött. És íme két férfi beszélt vele. Mózes és Illés, aki dicsőségben megjelenve élete végéről szólottak, amelyeknek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Péter és társai pedig elnyomta az álom. Amikor azokban felébredtek, látták az ő dicsőségét, és azt a két férfit, akik ott álltak vele. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak: Mester, jó lettünk itt lennünk, készítsünk három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. De nem tudta, mit beszél. Alig, hogy ezt kimondta, felhőt támadt és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek. És hang hallatszott a felhőből: Ez az én fiam, akit kiválasztottam. Reá hallgassatok! Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek sem mondtak el semmit a látottakról. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy ha már mi is megláthattunk téged, mint ragyogó, dicsőséges Urat, akinek adatot minden hatalom, menjen és földön. Köszönjük, hogy ha már mi is el tudjuk mondani, hogy te vagy az egyedüli fiú, akiben az Atya nincs gyönyörködik. Köszönjük, hogy ha így láthatunk téged, mert hiszük és valljuk, hogy miközben látjuk a te dicsőségedet, a te páratlan hatalmadat, aközben kapunk feleletet életünk legnagyobb és leggyönyörűbb kérdéseinek. Köszönjük, hogy te szeretsz, és szeretetből az életedet adtad értünk. És kérjük, hogy amikor nem értjük az életünk nehézségeit, bajait és nyomorúságait, akkor hajtásunk mindig a te dicsőségedet is, és a te szeretetedet is. Ennek a kettőnek a bizonyosságával kérjük, mennyei Atyán, hogy kísérd el a mi életünket. És ennek a kettőnek a bizonyosságát soha nem elveszítsük. Kérjük szépen, Atyán, hogy most is küld el a te szentelkedet, és a Szentlélek által világosítsd meg, hogy mit üzensz a számunkra. Egyen-egyenként szólj hozzánk, és azt, hogy értsük, elfogadjuk, a szívünkbe zárjuk a te beszédedet. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a 42. Zsoltár énekeivel, 42. Zsoltárunknak az első versét. A Római Levél 9. részének a 14. verséből így szól hozzánk Isten igéje. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten, szó sincs jóval. Hiszen így szól Mózeshez. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteleten nem készültünk arra, hogy gyerek Isten tiszteletet tartsunk, de a kivetítés az üzemelhet kint a irodában, a gyülekezeti terembe, be is van valamennyire fűzve, és ha valaki úgy érzi, hogy a gyerekkel ki kell menni, akkor oda nyugodtan ki lehet menni. De azt el kell mondani, hogy nem zavarnak a gyerekek, örülünk, hogyha itt vannak, szeretettel halljuk a kicsi hangjukat, Isten hozta őket a templomba. Tehát azt az igét szeretném a mai felolvasó bibliai szakaszból kiemelni, hogy nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istenünk. Pál apostol ezt az igét az Isten kiválasztó kegyelméről mondta. Arról gondolkozott, hogy miért van az, hogy egyeseket kiválaszt Isten, és megadja nekik a hit ajándékát, és miért van az, hogy másokat nem választik. Erre a kérdésre nincs válasz. De azt mondta a Pál apostol, amikor ezt meg akarta magyarázni, hogy nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És itt Jákobnak a példáját hozta. Ez a Jákob a testvérétől csalással megszerezte, ígérgetéssel, hitegetéssel megszerezte az első szülötti jogot, és csalással az apai áldást. Ézsónak az volt a bűne, hogy eladta egy tál lencséjét az első szülöttségi jogot, Jákobnak meg az volt a bűne az Iker testvérének, hogy csalással megszerezte az apai áldást. És az a nagy kérdése volt a hívő embereknek, hogy lehet az, hogy Isten áldását valaki megszerzi csalással. Akkor visszalapozott Pál apostol azon szövetségbe, és elmondta, hogy csalással nem lehet megszerezni az áldást. Ennek a Jákobnak Isten már a születése előtt elkészítette. És amikor az édesanyja, aki ígéretet vált, elment, hogy megtudakolja az Urat, hogy mi az oka annak, hogy két gyermek van a mélyében, akkor még a gyerekek megszületése előtt kapta ezt a kijelentést, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek. Mert a kisebbiket választottam, ezt mondta az Úr, és nem a nagyobbikat. A másodszülöttet, és nem az elsőszülöttet. És ezt a gondolatot folytatja Pál apostol, hogy még mielőtt valami jót tettek volna, vagy rosszat tettek volna. Isten kiválasztotta Jákobot, és az áldást ő rajta keresztül vitte tovább. Na most ez nem azt jelenti, hogy Ézsau a nagyobbik testvér, az a bűne miatt egy elvetett ember lett. Ő is egy nagy népnek az atya lett. Hanem arról van szó, hogy a kiválasztás, az isteni kegyelemnek a vonala, az nem Ézsau keresztül ment tovább, hanem Jákobon keresztül. És ez a Jákob, aki különben egy hitvány életű ember volt, ez a Jákob mégis Isten népének az ősatja lett. Ő aztán később Istentől egy nevet kapott, Izrael, és róla nevezték el a kiválasztott népet. Azt akarja Pál apostolok szívünkre helyezni, hogy Istennek szabad a kiválasztó kegyelme. Úgy teszi a dolgokat, ahogy akarja. És hiába is akarnánk megmagyarázni, hogy mi miért történik, nincs magyarázat. Minél jobban megpróbáljuk ezeket a dolgokat fejtegetni, annál jobban belezavarunk. És minél inkább magyarázni fogjuk, annál több ellentmondást találunk. Nincs magyarázat. De egy nagy titkot elmond a Biblia. Mégpedig azt a nagy titkot, hogy Istennek olyan hatalma van, hogy miközben az emberi történelemben sok rossz esik meg velünk, aközben Istennek van hatalma arra, hogy mégis az egészből valahogy egy jót hozzon ki. És itt semmi esetre sem azt akarom mondani, hogy minden rosszban van valami jó, ez nem igaz. Hanem azt akarom mondani, hogy Istennek olyan nagy a hatalma, hogyha az emberek rosszat tesznek is, Istennek van hatalma arra, hogy abból a rosszból, ami minket ér, valami jó, az ő üdvösséges tervét tudja megvalósítani. Ez az evangéliumnak a csodálatos üzenete. Itt vagyunk most a 2022. és a 23. évnek a fordulóján. Érdemes most egy kicsit visszagondolnunk az elmúlt esztendőre. És végig gondolunk, hogy mi történt velünk. Jó is, meg rossz is. Próbatétel is, meg áldás is. És érdemes úgy tekinteni, hogy mindez Istennek az eszköze volt arra, hogy a mi üdvösségünket munkálja. És ha nem is értjük, hogy mi miért történt az életünkben, de ha el tudjuk hinni, hogy Isten szeret bennünket, ő a mi mennyei atyánk, és úgy vezeti az életünket, hogy jó és rossz együtt munkálkodik azért, hogy üdvösségünk legyen, akkor mi is ki tudjuk mondani, nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki tud, hanem körülbelül Istenünk. Hadd kérdezzem, hogy mennyi futás volt az elmúlt évünkben? Rohangászás, kapkodás. Amikor valamit minden áron meg akartunk csinálni. És ha így visszagondolunk az év utolsó napján. Volt értelme? Mennyi volt benne a felesleges? A hitvány, semmit ér. Aminek egyáltalán nem volt értelme. Már a mulandóra is érvényes, amit Pál apostol az örökké valóság szempontjából mond, hogy nem azért, aki fut. Tényleg nem azért, aki fut. Nem mindig éri el az ember a futásával a célját. A könyörülő Isten munkája, ha az ő áldása megvalósul az életünk. Vannak itt most kedves testvérek a templomban, akik ebben az esztendőben kellett, hogy megálljanak a szeretteik rabottalom mellett. Két dolgot szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. Az egyik, amit nagyon gyakran el szoktak mondani, hogy el kell felejteni. Ezzel igaz. Akit szerettünk, az soha nem szabad elfelejteni. Hanem mindig szeretettel kell emlékezni rájuk. Isten szent lelke tud adni erőt, hogy a feltámadás reménységével gondoljuk vissza a mi szeretteinket. Ő megvigasztal bennünket, és akkor az ő vigasztalásával tudunk visszaemlékezni a kedves napokra, az együtt töltött évekre, azokra a mondatokra, amelyeket a mi kedves hallottunk olyan sokszor el ismétel. A családi életben, az emberi kapcsolatainkban nem igaz, hogy nincs pótolhatatlan ember. Mindnyájan pótolhatatlanok vagyunk. Pótolhatatlan egy édesanyja, pótolhatatlan egy gyermek, pótolhatatlan egy házastárs, egy nagymama. Mindnyájan valahol a mindennapi életünkben, a családi kapcsolatainkban pótolhatatlanok vagyunk. Egészen más a munkahely, amelyik sajnos olyan nagy részt foglalja el az életünkben. Ott tényleg úgy van, hogy amikor az ember befejezi a munkáját, akkor egy új valakul a helyében, és lehet, hogy a dolgokat jobban csinálja, mint ő. A munkahelye tényleg pótolható vagyunk. De ha ez így van, akkor az életünk fókusz, miért a munka? Miért a futás? Miért a rohanás? Miért az, ahol pótolhatók vagyunk? És miért nem az, ahol pótolhatatlanok vagyunk? A másik, amit ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, hogy ha valaki elveszíti egy családtagját, akkor nem mondjuk soha azt, hogy majd ad az Isten egy jobbat. Ilyeneket nem szabad mondani. Ezek egyszerűen értelmetlen, buta beszélek. Ezek azt mutatják, hogy aki így beszél, az se bele nem tudja képzelni magát a bajban lévő ember bőrébe, sem pedig igazán nem érti, hogy mi zajlik egy-egy emberi szívbe. Felesleges beszéd. Ilyenekkel nem is érdemes koptatni a nyelvünket. Ha valakit látunk, hogy elveszíti egy szeretét, akkor imádkozzunk érte. És ne megmagyarázni akarjuk, hogy mi miért van, hanem egyszerűen csak imádkozzunk a másikért. És ez sokkal értékesebb, mint a felesleges beszéd. Na, mindezeket végig gondolva szeretnék a mai Isten tiszteleten egy nagyon nehéz témáról beszélni. A búcsúzásról. Elbúcsúztatjuk ezt az esztendőt. Én nem tudom, hogy ebben az esztendőben kinek az életében mennyi nehézség volt, mennyi öröm, mennyi csalódás. Ma a búcsúzásról szeretnék beszélni. Miért kell néha búcsúzni? Miért kell az, hogy szomorúság és fájdalom töltsön el bennünket? Egyáltalán lehet-e mindez a keserűség áldásul a számunkra? Mit akar Isten munkálni bennünk ezekkel az elbúcsúzásokkal? Minden búcsúzás egy felkiáltó jel. Minden pillanat, amikor el kell engednünk valakinek a szerető kezét, egy figyelmeztetés életünk nagy búcsúzására, az elmúlásra. Sajnos az ebben az esztendőben több baráti kezet is el kellett engedni. Nem csak úgy, hogy valakik meghaltak, hanem úgy, hogy elköltöztek, más gondolkozásmódot választottak, elszakadtak a gyülekezettől, sok minden tekintetben, az emberi kapcsolatok tekintetében, minden esztendő szomorú esztendő. De mindezek az elválások, elszakadások arra figyelmeztetnek, hogy egyszer majd végleg minden kezet el kell engedni. Mindazt, amiben itt a Földön kapaszkodtunk, bízunk. Úgy vagyunk vele, ahogy jól mondta, hogy mezítelenül jöttem ki az anyám méhéből, és mezítelenül is megyek el. Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr szent neve. Ami itt a Földön a milyen volt meg elkísért, attól egyszer el kell szakadni. Egyetlen egy valakitől nem kell elszakadni, Jézus Krisztustól. Ő azt ígérte, hogy nem hagylak el, és nem maradok el többet. Tehát nem siet elénk, nem marad mögöttünk, hanem velünk egy tempóba halad az életünk útja. És amikor itt a Földön majd mindenkinek el kell engedni a kezét, ő még mindig ott lesz nekünk. Ő még mindig a szeretetével és az áldásával elkísér. Egészen a mennyei örök életünk, az örök életre. Ő nem csak itt a Földön van mellettünk, hanem mellettünk lesz a mennyben is. Azt ígértem, hogy elmegyek és helyet készítek nektek, és ha majd elkészítettem ezt a helyet, akkor ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Tehát ő ott van a mennyben, így ígéri, hogy eljön értünk, és majd magam mellé vesz, hogy ahol ott van, mi is ott legyünk. Ha itt a Földön Krisztussal élünk, akkor a mennyben is vele fogunk élni. Itt ennek a óesztendőnek a fordulóján, hogy kérdezzem tőletek testvérek, hogy ebben az esztendőben közelebb kerültek-e Krisztushoz, vagy távolabb? A mulandó dolgok elsodoltak Krisztustól, vagy közel léptek hozzá? Elhittétek-e, hogy nem azért, aki fut, nem azért, aki akarja, hanem a könyörülő Istené? Elhittétek-e, hogy ő azt fogja megtenni, ami a javatokra van? Ha valaki ezt a 2022-es évre nézve látta, akkor a 2023. éve ugyanígy Istennek a kezébe tudja tenni. Azzal a bizalommal, hogy aki a 22. évben megtartott, az majd a 23. évben is meg fog tartani. Hadd kérjelek titeket, hogy tegyétek bele ezt az új esztendőt Isten atyai kezébe. És tőle várjátok, hogy ami a javatokra van, azt majd megadja. És akkor akármelyiket adja, az mind a kettő a javatokra lesz. Gyökösi Endrétől hadd mondjak el egy példázatot. Egy emberről szól, akit a kommunizmus idején kineveztek egy gyárigazgató. És ez az illető nagyon csodálkozott rajta, hogy ő, aki nem volt abban az időben pártor, hogy lehetett gyárigazgató, de tudta róla mindenki, hogy templomba járó hívő ember, és igyekezett úgy élni és úgy dolgozni, hogy Isten nevére dicsőséget hozzon. És minden nagy erővel, nagy odaadással megcsinált, és egy pár esztendő múlva megfúrták. És elveszítette az igazgatói állását, visszakerült ugyanabba a pozícióba, ahol korábban volt, aztán ott is hagyta azt a munkahelyet. És nagyon sokat keserkedett. Nem értette, hogy miért engedte Isten, hogy megmutassák, megfúrják. Talán egy alkalommal azt mondta a felesége, hogy hát ha te hívő ember vagy, és hiszed, ami le van írva a Bibliában, hogy akik Isten szeretik minden a javukra van, akkor hagyd abba ezt a keserést. És fogadd el, hogy Isten a javadatom. Aztán eltelt néhány esztendő múlva egy bírósági tárgyalásra hívták, mint tanút. Akkor derült ki a számára az elmúlt esztendőknek az értelme. Megvilágosodott előtte, hogy tulajdonképpen azért engedték a munkatársai, hogy ő legyen az igazgató, mert egy jó balettnak tartott. És azt gondolták, hogy a sikkasztásuknak a következményét majd az ő nyakába varják. De valahogy Isten ezt az embert megőrizte ettől. És amikor látták, hogy nem tudják a nyakába varni a sikkasztásukat, akkor már inkább csak az útjukba lett, és igyekeztek megkúrni, hogy nehogy véletlenül még a kártyáikat felfedjék. Nagyon sokszor nem látjuk, hogy Isten mit miért tesz. Mi azt látnánk jónak, hogyha valaki egyszer egy vállalatnál hűséges volt, igazgatónak kinevezték, akkor majd egy pár év múlva vezérigazgató legyen. És ha még hűségesen, akkor még magasabb pozícióba helyezik. Kitüntetést is kapjon. De ez nincs így. Nincs mindig így. A legritkább esetben van így. A legtöbbször azt látjuk, hogy valaki hűséges, helytáll, és kiváltja a többieknek az éliségét. Vagy valaki hűséges, helytáll, de itt meg ott valamit lép, kis dolgot. És ennek a következtében valami baj történik az élet. Ilyenkor vizsgálunk a hitünkről, hogy elkészültem, hogy Isten ezekből a nehéz helyzetekből, ezekből a próbatételekből is a üdvösségünket tudja kihozni. Ha hisszük, akkor minden olyan munka van. Ha hisszük, akkor el tudjuk mondani Jákobbal együtt, hogy nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Isten. Tudunk-e ebben a 2023. eljövendő esztendőben majd úgy előre tekinteni, hogy minden a javunkra lesz, mert Isten van javunkra. Ő formálja az életünket, ő irányítja a gondolatainkat. És Istennel többet élünk el, mint Isten nélkül. Tudunk-e így tekinteni a néhány óra múlva elinduló 2023. évnek az eseményeire? Amen. Imádkozzunk. Úrunk Isten, mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy ma hallhatjuk, hogy nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a Te könyörülünk kegyelmedé. Megvalljuk előtted, hogy ebben az elmúló esztendőben oly sokat futkostunk, hogy távol kerültünk tőled. Pedig éppen az lett volna az életünk értelme, hogyha még közelebb kerülünk, és a veled való kapcsolatot áldással meg tudjuk becsételni. Bocsáss meg, amikor oly nagyon akartunk bizonyos dolgokat, hogy át sem volt időnk. Légy áldott, Urunk, hogy az igazán fontos dolgok kegyelemből valósulnak meg az életünkben. Könyörgünk hozzád ezért a kegyelemért. Kérjük, hogy add meg a számunkra, hogy az igazán fontos dolgok az életünkben a Te kegyelmedből valósuljanak meg. A Te könyörgő irgalmadból. Köszönjük, hogy Krisztusért ilyen irgalmas vagy hozzánk. Köszönjük, hogy Krisztusért szeretsz. És azt adod, amit nem értelmünk. A Te jó voltodat és a Te irgalmasságodat. Könyörjük hozzá, Urunk Istenünk. A gyászoló testvérekért. Hogy vigasztald meg őket az örök élet reményében, és mutasd meg a számukra azt az országot, ahol Te élsz, és ahová hazavász bennünket. Ott szeretnénk egyszer majd lenni, veled a mennyei örök életben és az üdvösségben. Azt kérjük tőled, hogy ezt az örök életet ajándékozd nekünk. Hálódással köszönjük meg azoknak a családtagjainknak az életét, akikre most visszaemlékezhetünk. Légy áldott, hogy velünk voltak, hogy áldást adtak, hogy szerethettük őket, és hogy életünk útján áldással elkísértek bennünket. Köszönjük a sok jót, amit értünk tettek. Köszönjük szépen őket. Áldjuk és magasztaljuk érettünk a Te nevedet. És könyörgünk hozzád a mennyei Atyánk, hogy ebben az új esztendőben még inkább rá tudjuk bízni az életünket. Hogy egészen valóságos legyen a Te áldásod a mindennapjaimban. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rajtad, és adjon néked békességet. fogva inkább a kettőt. Kedves testvérek, hallgassuk meg a kérdéseket, az a szokása református gyülekezetben, hogy az új estéjén elmondjuk a négy mozgalmi adatainkat, hallgassuk meg, hogy még szerint is kik voltak azok a testvérek, akiket ebben az esztendőben elkísértünk az utolsó útjukban.